megköszöntöm a gyülekezetet, mindazokat, akik erre a mai estére és reménység szerint a következő estére is eljönnek erre a sorozatra. A Zsoltár szavával köszöntöm örömmel mindazokat, akikkel együtt lehetünk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Isten jósága, szeretete vezetett bennünket ide. Hisszük, hogy az ő szeretete akar minket megszólítani ezeken az alkalmakon. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Úristen, olyan sokszor érezzük mi azt, hogy ismeretlen vagy Te a mi számunkra, hogy olyan keveset tudunk rólad, olyan nagynak látjuk azt a távolságot, amely ott van köztünk és Te közötted. És most mégis olyan nagy ajándék, hogy itt lehetünk a Te házadban, hogy abban bízhatunk, amit énekeltünk is, hogy Te megszólalhatsz, és személyesen is megszólíthatsz minket, hogy egyre inkább megismerhessünk Téged, hogy betöltse a szívünket annak az öröme, hogy egyre jobban ismerünk, és egyre inkább szeretünk Téged, aki szereteteddel akarsz körbeölelni bennünket is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és most kérünk újra, ahogy kértünk az énekkel, Te magad tedd számunkra érthetővé azt, amit magunktól nem foghatnánk föl a Te dolgaidból, Te magad vezess el bennünket arra, hogy örömmel halljuk a Te szavadat, és hogy változtassa meg, formálja újjá az életünket. Amen. Az a bibliai mondat, amely az egész héten a gondolatainkat vezetni fogja, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében található, a 3. rész 16. versét olvasom. Valóban nagy az Istent tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lelki igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Kedves testvérem, mindenekelőtt hadd magyarázzam meg ezt a megszólítást. Talán azt gondolod, hogy milyen tolakodó bizalmatlanság, vagy bizalmaskodás ez, hogy valaki testvéremnek szólít téged. Micsoda bizalmaskodás. Az is lehet, hogy hallottad már, hogy keresztények sokszor így nevezik egymást, így beszélnek egymásról, és formalitásnak gondolod. Én nem ezért nevezlek testvéremnek most. Megbántani semmiképpen sem szeretnék ezzel senkit sem, aki látogatóba jött közénk, és nem is külsőségnek szánom ezt a megszólítást. Én a szívem mélyén azzal a vággyal készültem ide, azzal a vággyal jöttem, hogy bár úgy zárulhatna ez a hét, hogy péntekre vagy vasárnapra, már átélnénk, hogy nagyon közel kerültünk egymáshoz, hogy szinte már családtagként tekinthetünk egymásra, hogy örömmel vagyunk együtt. De jó lenne, ha magától értetődő örömmel szólíthatnánk így egymást. Nem fogok megsértődni, ha valaki úgy megy el ma, vagy akár ennek a sorozatnak a végén majd, hogy szerinte ugyanolyan távol vagyunk egymástól, mint eddig. Ugyanúgy nem ismerjük egymást, és nincs közünk egymáshoz. És talán azt is megfogalmazza valaki, hogy szerinte ez a távolság áthidalhatatlan. Én azonban hadd fejezzem ki az reménységemet azzal, hogy azt, aki megtiszteltél azzal, hogy eljössz ezekre az estékre, megerőlegezve testvérnemnek szólítalak. Hogyan lehetséges az vajon, hogy a kapcsolatunk ilyen radikálisan átalakuljon? Hiszen talán még soha nem láttuk egymást, vannak közöttünk olyanok. Mi a titka ennek a változásnak? Mi lehet közös titkunk, ami összekapcsol bennünket? Olyan szinten, olyan valóságosan, hogy édes testvéreket valami mély, láthatatlan, de mégis valóságos kötelék. Mi lehet a titka ennek? Ha kezedbe került ennek a sorozatnak a szórólapja hivogatása, akkor már ebben a kérdésben felismerheted ennek az előadás sorozatnak az egyik alapkérdését, vagy az alapkérdését. Mi a titka? Nagy sportversenyeket láthattunk az idei nyáron, követhettük nyomon azokat. Hányszor hangzott el ez a kérdés? Egy döntő, egy meghatározó futam, egy kiemelten fontos meccs után, amikor a győztessel interjú készült, mi a titka a sikerének? Mi a titka annak, hogy nyerni tudott ilyen erős ellenfelekkel szemben? Vagy rácsodálkoztunk a magyar foci csapatnak a különleges sorozatára az Európa-bajnokságon. Mi a titka annak, hogy ez a 11 ember, akiktől olyan régóta nem láttunk hasonló sikereket, ilyen nagyszerűen hely tudott állni? Vagy hányszor halljuk ugyanezt a kérdést, amikor egy nagynevű színésznőről hallunk, mi a titka annak, hogy ennyire fiatalos és szép tudott maradni, akár túl bizonyos koron is? Vagy egy különleges találmányról, amikor a feltalálót kérdezik, mi a titka? Hogy tudta megoldani azt, ami korábban senkinek sem sikerült? Mi a titkod? Ezt a kérdést tegyük fel most valakinek, olyas valakinek, aki valóban nagy jelentőségre, kivételes jelentőségre tett szert. Bár voltak olyanok az időtájt, amikor ő élt, akik sokkal népszerűbbek voltak, mint ő, az utókor mégis úgy tekinthet rá vissza, mint aki korának egyik legnagyobb hatású írója lett. Alig született olyan szerző a világtörténelem folyamán, akinek az írását annyian és annyit olvasták volna, mint azt, amit ő írt. Egész különleges inspirációforrást jelentett a legnagyobb művészek számára. Elég, ha csak az egyik legmeghatározóbb festőművészre gondolunk, példaként az idős Rembrandtra, aki élete során annyiszor igyekezett megfesteni önmagát, és utolsó önarcképeinek az egyikén ennek az illetőnek a bőrébe bújt. De még hány festőt ihletett meg? Michelangelo-t, Caravaggio-t, El Greco-t, az idősebb Bruegel-t? Vagy a romantikus zene fiatalon elhunyt mestere, Mendelssohn, két elkészült oratóriuma közül az egyiket, az elsőt az ő életének szentelte? Nem is csoda, nem is akármilyen élet volt az, amiről beszélünk. Ez az illető óvatos becslések szerint legalább 25 ezer kilométert utazott az élete folyamán. Nem semmi ez, testvéreim, ha belegondolunk, ha most elindulna valamelyikünk az északi sarkról folyamatosan dél felé, 20 ezer kilométer lenne, amíg elérni a déli sarkot. Ez az illető 25 ezer kilométert utazott az élete folyamán legalább, amiről tudunk. És ennek a nagy részét gyalog tette meg. Szinte mindenütt, ahol megfordult, kisebb-nagyobb közösségek jöttek létre, amelyek az ő tanításait követték. És ezek a közösségek az ő távozása után is újabb embereket vonzottak magukhoz, sőt, újabb hasonló közösségek megszületésénél segítkeztek. Hát tegyük fel ennek a különlegesen nagyhatású embernek a kérdést. Mi a titkod, Pál apostol? Mi a titkod? Mi hajtott téged, hogy ezt az emberi észre elképzelhetetlen utat bejárjad? Mivel fogtad meg annyi embernek a szívét, a gondolataikat, a kortársait közül épp úgy, mint a későbbi nemzedékekben, a későbbi évezredekben? És mit jelentett számodra, amikor olyanokat, akiknek korábban semmi közük nem volt egymáshoz, talán értetlenkedve és egymást bírálva tekintettek egymásra, ezeket az embereket egymás testvéreinek nevezted. Mert Pál apostol volt az egyik első, aki elterjesztette ezt a gondolatot, hogy olyanok, akik nemhogy nem test szerint rokonok, de még a gondolkozásuk is végletesen távol áll egymástól, lehetnek testvérekké, egymás testvéreivé. Mi a titkot Pál apostol? Olyan jó, hogy föltehetjük ezt a kérdést, testvéreim. Azért, mert Pál maga válaszolt erre az egyik levelében. Fiatal munkatársának, Timóteusnak ezt írja, valóban nagy az Isten tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lelki igazolást nyert, és aztán hallottuk a folytatást. Nagyon izgalmas ez a válasz. Nagyon izgalmas két okból is. Egyrészt azt mondja Pál apostol, hogy tulajdonképpen ez nem is az én titkom. Nem az én titkom, hanem az Isten tisztelő élet titka. Az Isten tisztelő élet titka sokkal nagyobb nálam. Nem arról van szó, hogy én különleges adottságokkal születtem, különleges képességekkel rendelkezem, ezért tudtam ilyen nagy dolgokat véghez vinni. Nagyobb nálam ez a titok. Neked is jut belőle. Akár a te titkod is lehet ez a titok. Mert ez valójában egy életforma titka. A kérdés az, hogy vágysz-e arra, hogy ezt az életet éljed. Egy életforma titka. Sőt, még több is annál. Több, mint életforma. Igazából nem is forma. Tartalom az, amiről beszél az apostol. Élettartalom. Figyeltük, hogy milyen különlegesen fogalmaz. Valóban nagy az Isten tisztelő élet titka, aki... Álljunk meg itt egy pillanatra. Mi az, hogy aki? Az Isten tisztelő élet titka, miért nem ami, amely? Annyira zavarba ejtő ez a megfogalmazás, hogy a középkorban, amikor másolták Pál apostolnak ezt a levelét, a másolók egy része szinte rutinszerűen átjavította az akit, amivé. Pál azonban egyértelműen azt mondja, hogy aki. Az Isten tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lelki igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Pál egyértelműen azt mondja, hogy aki. Ez a titok egy személy. Egy személyről van szó, s ha elolvasod Pál apostol többi írását, meg végigolvasod azt a levelet, amiből ezt a részletet felolvastam, akkor egyből világos az is, hogy ki az, akire gondol. Jézus. Ennek az új életnek a titka Jézus. Azt mondja az apostol, hogy ha mi is szeretnénk ilyen tartalmas, ilyen gyümölcsöző, ilyen sokakat gazdagító életet élni, ennek egyetlen egy titka lehet, Jézus. Róla lesz szó ezen a héten. Hogyan lehet ő a mi életünknek is a titkává? Egyáltalán mit adhat ő nekünk, amit más nem adhat nekünk? Pál ennek a gazdagságát 6 rövid tagmondatban foglalja össze. 6 rövid tagmondatban, amelyek szinte versként kerülnek elénk, ezeket kövessük estéről estére, aztán ha élünk még, akkor vasárnap délelőtt fogjuk a 6. tagmondatot megvizsgálni. Hogyan lett Pál titkává Jézus? És hogyan lett azóta sok százmillió keresztjén titkává Jézus? Azt mondja először az apostol, valóban nagy az Isten tisztelő élet titka, aki testben megjelent. Testben megjelent. Hát ez valóban igen nagy titok lesz. Pál művelt kortársai kicsit gunyorosan ezt mondhatták, és azóta is sokan. Éppen testben jelent meg az igazán értékes élet titka. A megújult életkapcsolatok titka éppen testben jelent meg, hiszen a test pont, hogy akadálya annak, hogy az ember megélje azt, amire igazán vágyik. Az ókori bölcselők közül többen úgy voltak ezzel, úgy tartották, hogy a test valójában börtön, a lélek börtöne, amit elhagyni kell, nemhogy megjelenni testben. Pont testben, amikor a test annyira behatárolt. Gondolj a fantáziára, gondolj a vágyakra, milyen messzire tudnak szárnyalni. Ebben a nehézkes testben hogyan tudnád követni a fantáziádat? Hogyan tudnád követni a vágyaidat? Vagy gondold el az igazán szépet. És aztán nézz tükörbe. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, aki a tükörbe nézve elégedett lett volna, és azt mondaná, hogy igen, ez az igazi szépség. Mennyire másképpen képzeljük el. Pál, te soha nem tapasztaltad azt meg, hogy valami fontos feladatot kellett elvégezned, és helyette lázasan nyomtad az ágyat? Veled ilyen nem fordult még elő? Így ősszel neked nem sajognak az ízületeid? Soha nem fáj a fejed, amikor közeleg a hideg front? Nem ismered azt, amikor heteken keresztül fogyókúrházol, aztán jön egy családi születésnap, ott van az a torta, amiből nem teheted meg, hogy ne egyél, nincs mese, enned kell belőle, és mintha egy percig sem diétáztál volna előtte. Pál, te nem ismered ezt? Titok testben. Nincs itt valami félreértés. Ha azt mondanád, hogy valóban nagy az a titok, amely, aki felül tudott emelkedni a testen, aki függetlenedni tudott a testtől, de hogy testben jelent meg, mire gondolsz? Igen, mondja Pál. Az igazi titok testben jelent meg. Mondhatnánk, így is. Jézus Krisztus, az Isten fia, meghódította a testet. Azt a testet, ami nekünk csak akadály sokszor. Ami annyi keserűség, annyi fájdalom forrása. Jézus Krisztus meghódította a testet. Meghódította Isten számára. Megjelent testben. Ez azt jelenti, hogy élhetsz már testben te is örömteli, értékes életet, ha Jézus a titkod. Hogyan? Figyeljünk Jézusra. Más teste van neki, mint nekem vagy neked? Nem. Ugyanolyan testben jelent meg, mint amilyenben te éled a mindennapjaidat, mint amiben te éled meg a feszültségeidet, mint amiben időnként te küzdködsz az indulataiddal, vagy a fájdalmaiddal. Ugyanolyan testben jelent meg. De másképp élt ebben a testben. Másképp élt ezzel a testtel. És ha ő lesz a titkod, te is másképpen kezdesz majd élni a testeddel. Nézzünk néhány olyan példát, ami miatt nem szeretjük a testünket. Például újra és újra azzal szembesülünk, hogy a testünk erőtlen. Olyan könnyen elfáradunk. Vagy ha megéhezünk, nem tudunk koncentrálni igazán. Ha megszomjazunk, lankadni kezd a figyelmünk. Ha valamilyen fertőzés elér, milyen rossz lesz a közérzetünk, a hangulatunk. Jézussal nem történt ilyen. Egyszer hosszas gyaloglás után, ereje végére érve, egy falu határában leroskadt a kút szélére. Elengedte tanítványait, hogy vegyenek valami élelmet. Milyen kiszolgáltatott lett? Mi ebben a titok? Egyszer csak feltűnt egy asszony. Egy asszony, aki a déli forróságban jött vizet meríteni. Akkor, amikor mindenki más otthon hűsölt. Ennek is kell legyen valami a füle mögött, hogy ilyenkor szinte lopva jön a vízért. Jézus szóba elegyedett ezzel az asszonnyal. Egy csodálatos, izgalmas beszélgetés keretében, mire visszajöttek Jézus tanítványai, ez az asszony megértette azt, hogy Isten milyen szeretettel keresi őt, hogy egyszülött fiát küldte hozzá, és nem sokára az egész falu megújult. Mit tett Jézus? Nem legyőzni akarta a gyengeségét. Nem azt mondta, hogy én akkor is megyek, hogyha már minden erőm elfogyott. Engedte, hogy Isten használja gyengeségében őt. Abban a gyengeségben, amit mi sokszor akadálynak látunk. Úgy látunk, hogy emiatt nem tudjuk elérni a céljainkat. De Isten az ő céljait ebben a gyenge testben, ebben az erőtlen testben, ebben az alkalmatlan testben viszi végbe. Engedte, hogy Isten használja gyengeségében őt, és csodák történtek körülötte. Ráadásul mindeközben egészen különleges módon nyert új erőt Jézus Krisztus. Amikor visszaérnek a tanítványai, bevásároltak mindent, amit kellett, és kínálnák Jézust, hogy egyél, és olyan különös Jézusnak a válasza, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványai egyből kérdezgetni is kezdik, valaki talán hozott neki enni. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ott erőtlenül, ott a szomjúság az éhségtől leverve, a kút káváján leülve, várva azt, akinek az életében ott és akkor Isten használni akarja őt. Jézus visszahódította a testet az Isten számára. Vagy átéljük annak a nyomorúságát és fájdalmát sokszor, hogy a testünknek határai vannak. Hányszor érezzük, hogy de jó lenne, hogyha egyszerre több helyütt tudnánk lenni. Szétszakítanak a feladatok. Ide is el kéne mennem, azt is el kéne végeznem. Ott is várnak engem. Szétszakítanak a feladatok. Úgy sóhajtunk, ahogyan a zsoltáros is. Amikor imádságában szembesül azzal, hogy milyen nehéz máshová kerülnie, máshová mennie, mint ahol éppen van. Így szóltam, mondja a zsoltár szerzője, miért is nincs szárnyam, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék. Szinte vonszolom magam egyik helyről a másikra, s mire már odaérek, tudom, hogy de jó lenne, hogyha egy harmadik helyen lehetnék már. Testvérem, Jézus testének nem voltak határai? Dehogy nem. Olyan érdekes. Életének egy különösen feszült pillanatában, amikor egy édesapa odaborul a lábai elé, akinek haldoklik a leánya, s hívja, jöjj segítségül. Jézus már indulna vele, hogy gyógyulást vigyen annak a kicsi lánynak, amikor váratlanul történik egy másik gyógyítás is. Egy súlyos beteg asszony szinte lopva érinti meg őt, és a hite révén egészséges lesz. Jézus pontosan tudja, hogy ennek az asszonynak is szüksége van arra, hogy szóljon hozzá. Ki tudja, mikor találkoznak legközelebb. Hozzá is szólnia kell, vele is beszélnie kell, de ott szenved az a kislány. Szét kellene szakadnia két felé. Jézus tudja, hogy itt is, és ott is szükség van rá, de valami többet is tud. Az, hogy Istenre, a mennyei atyára rábízhatja azt, amit ő egyszerre nem tehet meg. És odafordul az asszonyhoz. És amikor a kislány halálhírét hozzák, szeretettel bátorítja az édesapát, ne félj, te is higgy. Csak higgye jele. Mert Isten véghez tudja vinni azt, amit emberileg lehetetlen, amit egy testben lehetetlen. És a leány végül életre kell. Pál azt mondja, legyen Jézus a titkod. Az a Jézus, aki elfogadta a teste határait. Mert bízni a mennyei atyában, aki előtt nincsen határ. Nem akarta elfoglalni az atya helyét. Milyen nagy nyomorúság, testvéreim, hogy mi ki akarunk lépni a testből, mi Istent akarunk játszani, mi meg akarjuk oldani egyszerre a világ összes nyomorúságát, ahelyett, hogy elfogadnánk azokat a határokat, amelyeket nézzünk Jézusra. Isten föl tud használni arra, hogy valami nagyobbat végezzen el, mint amit mi gondolnánk, mint amit mi elképzelni tudnánk. Jézus komolyan vette azt, hogy van, aki uralkodik a világban, s ő neki elég azt tennie, ami ott, akkor, azon a helyen a feladata. A többit rábízhatja a mennyei atyára. Micsoda békesség forrása lehet ez, testvéreim? Nem mindig úgy történnek az események, ahogyan mi szeretnénk. De jó rábízni Istenre. Úgy lesz, ahogyan neki kedves. És ez azt jelenti, hogy jó lesz. Akkor is, ha másképpen lesz, mint ahogyan mi terveztük volna. A testünk erőtlen, a testünknek világos határai vannak, amelyeket nem tudunk átlépni, és a testünk halandó. Jézus földi útjának talán a legcsodálatosabb pillanata az, amely a legnagyobb fájdalmat okozza nekünk. Amikor az apostol azt mondja, hogy valóban nagy az Isten tisztelő élet titka, aki testben megjelent, akkor azt mondja, hogy meg tudod halni. Vagy akár hozzátehetjük, meg lehetett ölni. És Jézus nem keresett kiskaput. Nem mondta azt, hogy betegség belefér, éhezés, szomjúság belefér, behatároltság belefér, de a halált, azt már nem. Sőt, világosan tanította a tanítványait, hogy ő azért jött, hogy meghaljon. Úgy, ahogy egyszer én, úgy, ahogy egyszer te. Pontosabban úgy, ahogy nekem meg neked kellene meghalnunk. Mindenkitől elhagyottan, nyomorultan, reménytelenül. És döbbenetes, testvéreim, azt látni, hogy mégsem úgy halt meg, ahogyan én meg te. Egyrészt azért, mert ő azokat a kínokat szenvedte el, amelyeket nekünk kellene, azért, hogy nekünk már ne kelljen. Ha Isten engedi, a következő estéken erről még fogunk szólni. De a másik, az is nagyon fontos. Olyan bizalmat mutatott ott a kereszt halálban, abban a nyomorúságos halálban, amin neki keresztül kellett menni, olyan bizalmot mutatott Isten felé még az utolsó pillanatokban is, mint soha senki más. Ugyanazt a bizalmat, amikor azzal a bűnös asszonnyal beszélgetett a kút szélén. Ugyanazt a bizalmat, amit akkor mutatott, amikor két helyen várták őt egyszerre. Ott állt a kereszt alatt a kivégzést vezető római osztagnak a századosa. Hány keresztre feszítés nézett végig ez az ember már korábban az életében. És mégis fölszakadt a szívéből a kiáltás, amikor látta, hogy Jézus meghal, ez az ember Isten fia volt. Nem úgy halt meg, mint a többi. Ez az ember valami egészen különleges módon végezte be a földi útját, amikor meghalt. Jézus ugyanolyan erőtlen, ugyanolyan behatárolt, ugyanolyan halandó testben jelent meg, mint amilyenben mi élünk. És mégis elvégezte azt, amiért született. Ez Pál öröme. Ez az, ami őt vezeti. És ez az, ami az ő titka, amit szeretne velünk megosztani, mert a mi titkunk is lehet, hogy lehet ilyen nyomorult, lehet ilyen esendő testben, teljes életet élni. Mennyi mindent tett Pál az élete folyamán, testvérem. Ne itt, hogy neki könnyebb volt. Egy másik levelében, nagyjából a szolgálatának, az útjainak a fele táján felsorolja azt, hogy mi minden érte őt, miközben ezt a elképesztően hosszú utat megtette. Ilyeneket mond, többször bebörtönöztek, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom, és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Nem volt könnyű Pál apostolnak se testben élnie, testvérem. De mindezek felett, amiket felsorol, mindezek felett való titka volt neki Jézus. Jézus Krisztus. Amit itt ír Timóteusnak, Isten tisztelő életet élt. Tudta, hogy ezek egyike sem lehet akadály azelőtt a mindenható Isten előtt, aki szolgálatába hívta őt. Egész életében egy betegséggel küszködött. Nem tudjuk, hogy pontosan mi volt az a betegség, de szinte kigúnyolja azt a betegséget, amikor azt mondja ugyanebben a levelében nem sokkal később, hogy hiszen ha valamivel dicsekednem érdemes, a betegségemmel. Mert Jézus azt mondta én nekem, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 25 ezer kilométer? Hogyan teszi meg ezt egy beteg ember, aki magában hordozza a testének a gyengeségét? Úgyhogy van egy titka. Jézusnak az ereje, amely a gyengesége ellenére is erősen munkálkodik ő benne. És ki tudta mondani, testvérem? Ki tudta mondani, hogy tudok szűkölködni és tudok bővölködni is? Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt, mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. És mikor mondta ezt a mondatot, testvérem? Börtönben, rabságban, egy súlyos per közepette, amelyiknek nem lehetett tudni, hogy nem kivégzés lesz-e a vége. És mégis ki tudta mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Nem a testemben, hanem abban, aki ezt a testet visszahódította Isten számára. Mert Jézus visszahódította Istennek az emberi testet. Nem csak Pál apostol testét, a tiedet is vissza akarja hódítani. Hogy ne akadályként lásd, hogy eszközként lásd. Eszközként, amit Isten a kezébe vesz, és valami egészen különleges dologra használja. Arra, hogy az emberek rácsodálkozzanak. Arra, hogy az emberek elgondolkozzanak. Ki lehet az, aki ezt elvégezte ezzel az emberrel? Ki lehet a titka neki? És akkor nem lesz annyi nyomorúság az életemben? Hiszen éppen azt láttuk, hogy Jézusnak is mennyi nyomorúság, kísérte végig az életét, hogy Pál apostolnak is nap mint nap ezzel kellett szembenéznie. Lesz nyomorúság az életünkben, de ezek külső nyomorúságok lesznek már. Olyanok, amelyek nem tudnak megakadályozni abban, hogy hasznos, hogy értékes, hogy szép, hogy örömteli életet élhess. Mert a nyomorúságok között Isten cselekedhet benned, és Isten cselekedhet általad másokban is. Hadd fejezzem be azzal, amikor készültem, újra és újra eszembe jutott az idős lelkipásztor, ma már nem lehet közöttünk, mert meghalt súlyos betegségben. Amikor a rákját diagnosztizálták, és be kellett feküdnie a kórházba, sok fájdalmat élt át, napokon keresztül a családjától elszakítva élt, újra és újra be kellett oda mennie, és mégis lelkendezve mesélt erről. Lelkendezve mondta el, hogy mennyivel szabadabban tud ő Istenről beszélni a kórházban azoknak, akik ott vannak betegként, hiszen korábban is a szolgálatához tartozott, hogy rendszeresen járta azokat, akik betegen feküdtek a kórházban. Bement 3 órakor, kijött 5 órakor, és ment haza a családjához, és esetleg megnézett valamit a tévében, vagy elolvasta az újságot, és kényelmesen lefeküdt az otthoni ágyában. És azt mondta, hogy most bemegyek a kórházba, befekszem azok közé, a betegek közé, akik ugyanezt a nyomorúságot élik át, és ott tudok nekik beszélni arról, hogy milyen erőt adhat Jézus. Hisz korábban is elmondtam, de talán volt, aki csak legyintett. Könnyű neked? Ott tudom elmondani, hogy milyen reménységet kínál nekem Jézus. E fölött, a betegség fölött. Mennyivel hitelesebb most, hogy ő is itt fekszik közöttünk. Valóban nagy az Isten tisztelő élet titka, aki testben megjelent. Mondhatnám így is, aki befeküdt a kórházba közénk. És azt mondta, nem a kórház a végső valóság. Nem a betegség a végső valóság. Nem az erőtlenség a végső valóság. Nem a behatároltság a végső valóság. Még csak nem is a halál a végső valóság. A testünk sokféle határt szab a vágyainknak, az elképzeléseinknek, az álmainknak, de nem jelenthet akadályt abban, hogy Isten értékessé formáljon téged, testvérem. Jézus visszahódította a testedet Istennek. Szeretnéd azt, hogy megvalósuljon benne mindaz, amiért megszülettél, mindaz, amiért életet kaptál? Legyen Jézus a titkod. Hajtsuk meg így helyünkön maradva a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, meg kell, hogy valljuk, hogy mi sokszor olyan keserűséggel tekintünk a testünkre. Azt érezzük, hogy gúzsba köt, hogy börtönt jelent, hogy megakadályoz abban, hogy sok mindent megtegyünk, amire vágyakoznánk. Olyan megrendítő arról hallani, hogy te szeretettel tekintesz erre a testre, és szeretnéd azt használatodba venni. Szeretnéd elvégezni benne azt, amiért te alkottad. Hiszen éppen ebben van a csodája, hogy te magad vagy annak az alkotója, és te tudod jóra használni azt. Akkor is, ha erőtlen és gyenge, akkor is, ha beteg, akkor is, ha sokszor azt érezzük, hogy a határai nagyon szűkösek, akkor is, hogyha tudjuk, hogy egyszer mi, akiket porból formáltál, újra porrá leszünk. Köszönjük, hogy ebben a földi életben te Jézus Krisztus által újra vissza akarod hódítani a testünket, hogy aztán egyszer majd új testtel ajándékozz meg minket, és ezt is, és majd azt is a te dicsőségedre akarod formálni, a te dicsőségedre akarod használni, a te akaratod szerint. Szeretnénk most odaszánni magunkat erre. Kérünk téged, ajándékozz meg minket azzal, hogy a te fiad Jézus Krisztus lehessen a mi életünk titka. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így helyünkön maradva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Amen. Szeretettel hívok mindenkit a holnapi esti alkalomra is, ugyanígy este 6 órakor találkozunk holnap, és ha Isten megengedi, hogy itt legyünk, akkor arról fogunk együtt tanulni, hogy mit jelent az a titok, aki lélekben igazolást nyert.